8 óra 16 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Az Európai Központi Bank tegnapi kommunikációjából az olvasható ki, hogy befejeződtek a kamatemelések. Az infláció elleni küzdelem jegyében a testület úgy ítélheti meg, hogy optimális szintre 4,5%-ra emelkedett az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába. Ez azért, már mindjárt megkérdezem, hogy mennyire számított meglepetésnek Christine Lagarde kommunikációja. Itt van velünk János Zsolt, független piaci elemző a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Nagyon szép, jó reggelt!
A meglepetés jelige alatt én elsősorban arra gondolok, hogy bár vannak olyan eurózónás országok, ahol igencsak kedvezően alakul az infláció, például Spanyolországban 2% körüli, jegybanki cél körüli, de mondjuk a legerősebb gazdaságban, Németországban legutóbb 6,4% volt, és nem tűnik úgy, hogy tényleg dinamikusan jönne lefelé az árindex, inkább egy makacs beragadásra láthatunk példát. Szóval tényleg ez az optimális szint indokolt, hogy befejezze a kamatemeléseket az LKB?
Annyi volt a meglepetés, hogy Christine Lagarde-nak a kommunikációja a tegnapi sajtókonferencia előtt nem annyira tiszta, mint amit látunk ugye a Fed oldaláról, Jay Powell-től, ő már elég korán kimondta, hogy a piacokat nem akarja meglepni, és sokkal jobban felkészíti a piacokat, akár az igazgatói kollégáival arra, hogy milyen lépés lesz. Csak példaként a jövő heti gyűlés előtt most már csak 4% számít arra, hogy lesz a Fednek kamatemelés, és 96%, hogy nem lesz. Christine Lagarde beszéde előtt a tegnap előtt még 50-50% volt, aztán billent 65%-ra, hogy még egyszer lesz egy kamatemelés. Tehát nem annyira tiszta, és ezért több a meglepetési faktor esetleg a lépésekbe, de hogyha megnézzük a háttértényeket, akkor már az adatok mutatták az utolsó két kamatdöntésnél, hogy a piac nem a kamatokra figyel, hanem a gazdasági jelekre. És így az Európai Központi Banknak az ereje a kamatokon keresztül irányítani akár a kamatgörbét, az nagyon erősen visszacsökkent.
Ha jól értem a szavait, akkor 65% az esélye annak, hogy lesz még kamatemelés. Ez meg engem lepett meg, mert tegnap kérdeztünk egy szakértőt, ő meg pont azt olvasta ki Lagarde kommunikációjából, hogy itt a vége. De akkor ez nem biztos.
Nem, ez félreértés volt. A 65% a sajtókonferencia előtt az elvárás, hogy akkor mégis lesz egy kamatlépés, és ha meghallgattuk az utolsó megnyilvánulását Christine Lagarde-nak, akkor ő kijelentette, hogy az utolsó lépésnél, amikor 4,25-re került az eurókamat, akkor ő azt mondta, hogy még a peaket nem értük el. Tehát ez azt jelenti, hogy még egyszer kell egy kamatlépést megtenni. Na most az infláció az megy tovább vissza, nem annyira dinamikusan, mint amit az elmúlt évben láttunk, de tovább is csökken, az Európai Központi Bank is 3,5%-ra számít a jövő évben átlagba, a mostani 5,3-ról az egy lényeges csökkenés tovább is, és ezért, ha csökken tovább az infláció, akkor még egyszer megtenni egy kamatlépés, az túl késő lett volna. Tehát itt inkább kialakult a kép, hogy most meg lesz még egyszer, és az aktuális számok alátámasztják azt, hogy a következő 2-3 gyűlés alkalmával nem kell az Európai Központi Bank feltétlen kamatemelést beharangozzon.
És mennyire van a háttérben az, hogy egyre inkább tényleg előtérbe kerülnek a növekedési kockázatok az euróvezetben, az inflációs kockázatok helyébe lépve kvázi?
Ja, hát addig, amíg nem látunk egy nagyon kemény csontváz kiesést a szekrényből, addig az Európai Központi Banknak más lehetősége nem marad, mint előtérbe hagyni az árstabilitást, tehát az inflációt figyelni, az euróstabilitást, és az, hogy a gazdaság milyen állapotban van, az nem első prioritása az Európai Központi Banknak. Ezt nehéz elfogadni, de ehhez tér újra és újra vissza a Christine Lagarde kommunikációja is, tehát csak remélni tudjuk, hogy az infláció tovább csökken. Tegnap ők azt is bejelentette, hogy hosszabb ideig magas szinten fog maradni a kamat. Ez a célja az Európai Központi Banknak, hogy ez legyen az új normális szint. Mert amit az elmúlt évtizedben láttunk, az nem egy normális szint volt, hanem egy krízis kezelése. És így megvan a lehetősége majd az Európai Központi Banknak 24-25-be, akár csökkentésekre is, hogyha ez szükségesé válna.
Itt a Fed kommunikációja kapcsán elmondta, hogy az egyértelműbbnek, nyíltabbnak, direktebbnek tűnik. A befektetők talán jobban kiolvashatják a Fed következő lépéseit. Ez egyébként ön szerint mivel magyarázható, hogy az LKB házatáján kicsit zavarosabb a kommunikáció, a Fednél meg egyértelműbb?
Hát az egész piaci kommunikáció kultúra, ha megnézzük, akkor az amerikai Fed szerepe és a kommunikációja piaccal már évtizedek óta egészen más szinten van. Ezt próbálja Christine Lagarde is követni, csak ha belegondolunk, még évtizede ezelőtt abszolút nem volt az normális, hogy amikor a központi bank meghozza a döntést, azután van egy sajtókonferencia, ahol kimegy a kommunikációba az elnök. Ezt az amerikai Fed már nagyon-nagyon rég bevezette, és ez segít a piacoknak. Christine Lagarde ezt most kezdte el követni, tehát itt még az egész kommunikáció kultúra kialakulóban van.
Az egy paradigmaváltás egyébként, vagy legalábbis egy szokatlan fejlemény, hogy ahogy én megfigyeltem az elmúlt években, azért a Fed mindig egy kicsit előtte járt az LKB-nak, tehát hogyha elindítottak egy kamatemelési ciklust, akkor utána jött ugyanúgy majd néhány hónappal később az LKB is, és nyilván a kamatcsökkentéseknél is hasonlóan az LKB kicsit követte a Fedet, de most lehet, hogy gyakorlatilag egyszerre állnak le.
Hát még nem vagyunk ugyanazon a szinten, alapjában most is ugye, és ez a kép, ez valójában így van, hogy az Európai Központi Bankot körülbelül egy fél évvel leköveti a Fednek a lépéseit. A Fed, Amerikában az infláció is hamarabb megjelent. A Fed hamarabb elkezdett az infláció ellen a kamatemeléssel lépni. Most pedig ugye szünetelünk, és a szünetelést megint a Fed hamarabb már megtette először. Ha már azután ők még egyszer emeltek, egy kicsit hangolódik össze, és csúszunk össze, hogy a fél év megmarad, az kérdéses a jövőre nézve, de szerintem nem ezt figyeli Christine Lagarde, hogy most egy fél évvel le van-e maradva, vagy nem, hanem inkább az európai jeleket kell nézze, mert azt tisztán látjuk, hogy amerikai gazdasági helyzet és az aktuális európai helyzet teljesen más szituációt mutat fel, és ezzel nehezebb is csak a Fedet lekövetni, ezt nem tudjuk megoldani Európában.
A pénzpiacokon, a tőzsdéken tegnap egyértelműen azért volt hurrá hangulat, mert hogy így alakult a Lagarde kommunikáció? Azt olvasták ki, hogy itt a vége a kamatemeléseknek?
Hát ugye a tőzsde mindig a jövőt árazza be, és az a tisztább kijelentés, hogy elértük a csúcsot, és ezen a szinten vagyunk, ez rengeteg iparágnak segít fellélegezni és elkezdeni számolni. Mert ugye a magasabb kamatokat valamikor be kell árazza a piac, be kell árazzák a vállalatok, a könyvekbe kell kerüljenek, és ha arra kell számítani, hogy egy hónap múlva a kamatszint tovább emelkedik, akkor áll minden, és ezért a tőzsde előre veszi a jövőképet, és ez volt a fellélegzés, hogy oké, akkor ezen a szinten vagyunk, ezzel többet tud kezdeni a gazdaság, mind a bizonytalansággal, hogy esetleg még mindig megyünk felfele.
Idén történelmi csúcsa közelében volt többször is, azt át is haladta, ha jól emlékszem, a német DAX index, és a német tőzsde kapcsán egy érdekes fejlemény, hogy bőrzére vonulhat a Birkenstock nevű lábbeli készítő, papucs készítő társaság, amely egyébként egy családi vállalkozásként indult, és utána amerikai segédlettel lett gyakorlatilag egy globális márka, most benne van a top 5 cégben, hogyha ezt az iparágat vizsgáljuk. A Birkenstock miért szeretne elsősorban tőzsdére menni? Mi a fő célkitűzés?
De ja, hát alapjában ugye nem Birkenstock magába, hanem a tulajdonosok adják el a tőzsdén keresztül egy részét a részvényeknek, és ezt a további globális expanzióra szeretnék felhasználni. Ez nagyon tiszta, tehát akkor, mikor egy vállalat tőzsdére megy, az általában vagy a tulajdonosok eladnak részvényeket, és ezen keresztül az az érzésük, hogy az értékét a vállalatnak most a legjobban áron a piacnak el tudják adni, vagy egy részét. A másik oldalról pedig esetleg tőkeemeléssel mennek a tőzsdére, és akkor a bevételt arra használják, hogy további expanziót finanszírozzanak. Ez a Birkenstock oldaláról inkább a globális expanziót jelenti. Hát hihetetlen, én is dörzsölöm a szemem, hogyha megnézem, hogy egy papucsgyártó vállalat milyen szintre és lifestyle style oldaláról mennyire a fiatal generációba is be tudta építem magát az életbe, hogy megvan a lehetőség, hogy ezt a hype-ot pillanatnyilag a tőzsdén is ki tudják használni.
Hát főleg nagyon érdekes egyébként a vállalatnak a története, mert ugye itt a globális expanziót említette, de kezdetben a Birkenstock kifejezetten orvosi célra, ortopéd célra csak cipő talpakat gyártott. Egyáltalán nem volt célja kezdetben a családi vállalkozásnak, hogy ekkora nagy szenzáció legyen. Szerintem a tőzsdére lépésre nem is gondolt az alapító.
Hát abszolút, abszolút, ez nagyon sokáig nem is volt kérdés, de miután ugye az egyik legvagyonyosabb európai családnak most a tulajdonába került, Louis Vuitton körül ugye a Birkenstock, ezért egy egészen más luxus szegmens irányába fejlődő termék lett belőle, lifestyle termék lett belőle, és ezt a víziót, ezt a perspektívát lovagolják a tulajdonosok, építik tovább is ki, és ez a lehetőség a Birkenstocknak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, János Zsolt független piaci elemző volt a Reggeli Monitor vendége, jövő héten ismét hallhatóak leszünk majd, most pedig köszönöm ezt a beszélgetést, további szép napot kívánok, viszont hallás.
Viszont hallásra és kellemes hétvéget mindenkinek.
Most egy kis kultúrával megyünk tovább, 8:30-kor a friss hírekkel jövünk.